kórház várótermének hideg neon fényében ül Linda és férje. Arcukon látszik az izgatottság. Alig várják a 4D-s ultrahangot, ahol először láthatják Iker babáikat. Először láthatják a mozdulataikat, találgathatnak, kire hasonlítanak jobban, kinek az arcvonásait örökölték. A vizsgálat elkezdődik. A kellemes izgatottság fokozódik. A kép megjelenik a kijelzőn. De a szonográfus ilyet arccal néz rájuk. Valami nincs rendben. Másnap bemennek a kórházba, ahol a genetikai ultrahangon kiderül, hogy nagy a baj. A vizsgálatot végző orvos érzéketlenül megjegyzi, ha ez így megy tovább, akkor a terhességet meg kell szakítani. Linda várandóságának 26. hetében olyan híreket kap, amit egyetlen állapotos nő sem akar hallani. Baj van. Azt, hogy mi a baj és mekkora, azt még jó ideig nem közlik vele. Linda a legnagyobb bizonytalanság pillanataiban csak azt tudta, hogy mindent meg kell tennie azért, hogy a babái túléljék a megpróbáltatást.
Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod.
Rohr Linda tanítással, újságírással foglalkozik. Mellette folyamatosan képzi, fejleszti magát újabb és újabb területeken. Kutatott már ösztöndíjasként Tájföldön, ahol szakmai angolt tanított egyetemen, volt főszerkesztő egy magazinnál, jelenleg pedig éppen Kanadába készül családjával, hogy megszerezhesse mesterdiplomáját oktatáspszichológiából is. Mindemellett 6 éves ikerlányai édesanyja, akikről az első pillanatban tudta, hogy ketten jönnek. Amikor a terhessége 26. hetében komplikációk léptek fel, minden erejére szükség volt. Ez a történet egy édesanyáról szól, aki fáradhatatlanul küzdött a gyerekeiért. De vannak pillanatok, amikor egy anya ereje is kevés.
Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Egy repülő száll le a forró betonpályára. Linda édesanyja és egy barátnője sétál le az utastérből nyíló lépcsőn. Linda az érkezési oldalon várja őket a reptéren. Furcsán érzi magát. Enyhén émelyeg. Lehet, hogy ez már az. Mintha egy kicsit más színe lenne a világnak. Gyorsan bemegy a reptéri gyógyszertárba, vesz egy tesztet és bedobja a táskájába. Közben vendégei megérkeznek, Lindához jöttek látogatóba, hogy együtt töltsenek néhány napot Bangkokban. Sűrű a program, ezért csak másnap reggel a szállodában csinálja meg a tesztet. Letelik a dobozra írt várakozási idő, és a teszt eredménye egyértelmű. Linda babát vár. Férjének egy képet küld a nagy hírről, mert ő nem tudott ott lenni.
Úgy volt, hogy én nagyon-nagyon sokáig nem akartam gyereket, aztán egyszer csak így, nem tudom, lehet, hogy így a hormonok így beütöttek 30 éves korom után, hogy akkor most azonnal gyereket. Aha. És hát így a férjem már régebb óta szeretett volna, úgyhogy terveztük, és hát egyből sikerült. Először úgy terveztük, hogy ó, hát ráérünk, elkezdjük, mert mindenkinek sokáig tart próbálkozni. Akkor épp úgy volt, hogy Szingapúrba költözünk Thaiföldről, és aztán így egyből összejött.
Linda ekkor egy thaiföldi egyetemen dolgozott. A 6-7-es ultrahangon még az orvos sem tudta, hogy ikreket vár. De Lindának mégis volt egy megérzése.
Elmentünk a 6-7-es ultrahangra, ahol nem látszódott, hogy ikrek lennének, de én addigra már sejtettem, mert hogy napi 16 órát aludtam. És szerencse, hogy nyár volt, és már csak kutatást végeztem, nem tanítottam, mert így az egyetem így nem annyira bánta, hogy csak alszom otthon, és nem tanítok.
És akkor egyszer csak jött a 16 órás alvás igény, és ebből igen. Sejtetted, hogy valami extra dologról van szó?
Hát én hallottam, hogy az ember fáradtabb, ha terhes, vagy várandós, de azért gondoltam, nem ennyire.
És egyből eszedbe jutott, hogy lehet, hogy ez amiatt van, hogy tényleg?
Egyből erre gondoltam, hogy ez valószínűleg azért, úgyhogy amikor a 6-7-es ultrahang volt, én mondtam a thaiföldi orvosnak, hogy nézzem már, körbe jobban ketten vannak. Ő megmondta, hogy hát ő egyet lát, egy szívhang van, egy baba, tökéletes méret, stb. De majd megnézzük megint a 12 hetes ultrahangon. Jó, és hát így is lett. És a 12 hetes ultrahang, a következő 6 évben szintén 16 órát aludtam minden nap. És amikor elmentünk az ultrahangra, akkor is így nézni, egy baba, tökéletes szívhang, stb. És mondom, de komolyan nézem körül, szerintem ketten vannak.
Hát ez őrülök.
És akkor az ultrahang fejjel körbenézett, és tényleg megjelent még egy baba a képen.
Hát ez csodálatos.
Linda férje ott állt mellette, fogta a kezét, és a hír hallatán leesett az álla. Nem csak neki, az orvosnak is.
De... annyira meglepődött, hogy angolról egyből tájra váltott, és tájul kiabálta, hogy szonkun, szonkun, ami azt jelenti, hogy két fő, ketten vannak. És hát Ázsiában egyébként nem annyira gyakori az ikerterhesség. Tehát a kaukázusi és afroamerikai rasszoknál sokkal-sokkal gyakoribb, mint az ázsiai rasszoknál.
Lindáék úgy döntöttek, hazaköltöznek. Másodállásban egy biztonságtechnikai magazinnak volt a főszerkesztője. Úgy tervezte, hogy majd a harmadik trimeszterbe kezd el alaposabban felkészülni a gyerekek érkezésére. De az élet közbeszólt. Egyik napról a másikra elkezdett vizesedni. Orvosai először megnyugtatták, hogy ez a várandósság velejárója. A cukorterheléses vizsgálat is tökéletes eredményt mutatott, ami igen ritka ikerterhesség esetén. Majd eljött a várva várt babamozi időpontja, ahol először pillanthatták meg a lányokat a 4D-s ultrahang segítségével.
Egy ilyen nagyon kellemes élményre készültünk, még az orvosom javaslatára is mondta, hogy melyik nap legyen a 4D-s ultrahang, hogy jobban lássuk a babákat, meg nyilván ő szerintem tudta, hogy melyik, mikor jó nézni az áramlását a köldzsinórban a babáknak. Szóval elmentünk erre a 4D-s ultrahangra, és akkor ott közölte a rossz hírt a szonográfus.
Volt a konkrét baj?
A B babának nem volt megfelelő keringése. Tehát a tápanyag nem jutott át a köldökzsinoron, hogy őt táplálja. Egy blokk keretkezett benne.
A hír hallatán megállt az idő. Egymásra néztek valami fajta válaszért. De válasz nem volt, csak egyetlen dolog lebegett a szemük előtt. Baj van. Cselekedni kell, és azonnal. A szonográfus tanácsára rögtön hívták az orvosukat, aki azonnal fel akarta venni őket az osztályra, de este már nem vesznek fel beteget, csak reggel. Így várniuk kellett. Otthon a babaszobában volt egy hintaszék, azon kevés bútorok egyike, amit már beszereztek a lányok érkezését várva. Linda egész éjszaka ott ült a székben, és a hasát simogatta. Várta, hogy végre reggel legyen. Közben folyamatosan azon járt az esze, hogy mégis hogyan történhetett mindez.
Nagyon vigyáztunk, hogy semmi bajuk ne legyen a babáknak. És akkor az orvosi utasítás szerint repültünk haza, minden jól ment. Tényleg itthon is szinte végig feküdtem. Kb. Csak kutyasétára mentem ki, vagy kutyát sétáltatni mentem ki a lakásból. valójában magát a koraszülést én azt nem tudom semmi annál megmagyarázni, amivel szokták. Én nem dohányzom, egy csepp alkoholt sem ittam terhesség alatt. Nagyon egészségesen érkeztem végig. Nagyon sokat pihentem, nagyon sokat aludtam, amíg tudtam.
Másnap a Honvéd kórházba vittek magukkal minden tájföldi és magyar dokumentumot, amit összegyűjtöttek a gyerekekről. Linda számára az egész kórházi bejelentkezés egy nagy kavarodásnak tűnt. Azt sem tudta, hova kell menni, hol van a betegfelvétel. Nagy nehezen kiderítették, mi a menetrend, hogyan megy az adminisztráció, de minden sokkal zavarosabbnak tűnik, amikor az embert ilyen intenzíven átjárja a pánik.
Egyből elküldtek minket egy genetikai ultrahangra, és ilyen nagyon fura szituációba kerültünk, mert az ultrahanggépet pont jött valami műszaki ellenőr, vagy műszaki ember vizsgálni, és eközben zajlott az én vizsgálatom. Úgyhogy az orvos borzasztó ideges volt a műszaki ellenőrzés vagy tesztelés miatt, és így a haragját egy kiprojektálta így mindenkire, köztünk ránk is, és hát ilyen körülmények között mondta azt, hogy hát ez borzalom, itt nincs áramlás, ezt a terhességet meg kell szakítani.
Ja, Istenem.
És én akkor egy picit összeomlottam, hogy Úristen, most ez mit jelent? Tehát ezt viszont nem mondták el, hogy ez mit jelent, mivel jár, hogy van. Ő elkezdett a mérnök emberrel beszélgetni, aki ott volt, és akkor kitessékeltek minket abból a rendelőből. És így álltunk, semmi tudásunk nincs arról, hogy mit, hogy, merre, miként. Még talán a nővérke kijött utánunk, és azt mondta, hogy menjünk fel a szülőszobára. És jó, hát és ez hol van? És így mit kell csinálni, és miként? Tényleg egy ilyen nagy fekete lyukba estünk bele.
Ez nem velem történik. Ilyen nem történhet meg. Kavarogtak a gondolatok Linda fejében. A következő pillanatban már a szülőszobában volt. Feltették egy CTG-re, ahol mindkét babának folyamatosan figyelték a szívhangját. Infúziót kötöttek be. De még mindig nem tudták, hogy mi fog következni. Napok teltek el ebben a bizonytalanságban. A terhesség 26. hetében voltak ekkor. Érkezett egy orvos a koraszülött osztályról, aki elmagyarázta a lehetőségeket, és hogy mire számíthatnak a következő napokban. A babák tüdeje ebben a szakaszban még nem fejlődik ki teljesen, ezért úgynevezett tüdőérlelő szteroidot kaptak. Ez 48 óra elteltével megnöveli a babák túlélési esélyeit.
Elmondta, hogy ha most kéne kivenni őket, akkor körülbelül 70% a túlélési esélyük, és 60% az úgynevezett egészséges túlélési esélyük. Uh-huh. És hogyha kibírnánk a 48 órát, akkor ez fölkúszhatna 90%-ra a túlélési esélyük, és 80%-ra az egészséges túlélési esélyük. Uh-huh. Mondtam, hogy jó, remek. És akkor megkérdeztem tőle, hogy és szerintem ennyi idő, ameddig a legtovább, amíg bent tudnak maradni. És erre ő azt mondta, hogy 2 hét szerinte a maximum. És akkor én elhatároztam, hogy ezt a 2 hetet kibírjuk. Aha. És még annyit mondott, hogy hát arra talán ne számítsak, hogy lehet, hogy nem lesznek a NASA-nál matematikusok, lehet, hogy művészek lesznek, mert lehet, hogy néhány kognitív képességük sérülni fog. Úgyhogy ezzel hagyott engem ott, és akkor én azt mondtam, hogy 2 hetet kibírjuk, a 28 hét talán már nem is olyan rossz, mint a 26, és nem bírtuk ki. A 48 órát sem bírtuk ki. 47 órát bírtunk ki. És akkor már úgy látták, hogy a B-babának leállt a vesője. Ami ugye kisbabáknál már, hát nem is tudom, tehát az már elhalálozáshoz közeli állapot, vagy magát az elhalálozást is jelzi. Uh-huh. Úgyhogy visszavittek a szobámba. Én láttam, hogy ők nagyon aggódnak. Ők ezt az elhalálozás dolgot nem említették akkor még. hanem összefogták a fejüket, beszéltek, felhívták az én orvosomat, mert ez azt hiszem, hogy egy szombati reggel volt. Az orvosom azonnal ott tervett, 10 percen belül volt a kórházban, és addigra a főorvos bejött hozzám az egész tímmel, és azt mondta, hogy akkor ő most elrendeli a sürgősségi császát. Ez mind úgy zajlott, hogy én közben telefonáltam épp a férjemmel, és mondtam neki, hogy hát már volt ultrahangon, igen, aggódtak, most már nem tudom, mi lesz, de várjál, most leteszem, most bejöttek hozzám. Hát szegény férjem, amikor legközelebb hívott, utána már csak azt hallotta, hogy egy nővér veszi fel a telefonom, az nem én, és mondja neki, hogy már műtőben vagyunk.
A sürgősségi császár bejelentése előtt minden nagyon nyugodt volt Linda körül. A nővérek végig kedvesek és figyelmesek voltak vele. Amikor viszont bejelentette az orvos a császárt, mindenki azonnal átöltözött és hihetetlen gyorsasággal tolták be a műtőbe, és adták be az epidurális érzéstelenítést. Lindát az orvosok és nővérek profi, fegyelmezett tempója egy Forma 1-es műszaki csapatra emlékeztette. Hogyan születtek meg Linda kisbabái? Hogyan alakult az első időszak, és mi lett Lindával a trauma után? Ezt a szünet után mesélem el. Linda életének legrosszabb pillanatai következtek. Úgy próbálta túlélni, hogy egy burkot vont maga köré. Fogta a hasát, a gyerekeket, és mondta nekik, hogy minden rendben lesz. Nyugodjatok meg, minden rendben lesz. Ezt megcsináljuk együtt. Az epidurális érzéstelenítés után lefektették. Linda ébren volt a császár alatt, és egész testében remegett. Az orvosoknak le kellett fogniuk, hogy ki tudják venni a babákat. Innentől kezdve csak halvány emlékfoszlányai maradtak a történtekről.
Ki tudták venni mind a két babát, és betették őket az inkubátorba, és utána emlékszem, hogy valamivel kicsivel később felébredek a műtő után ilyen várószobában, ahova a műtősággyal együtt toltak ki, és a meleg homokzsákok vannak a hasamon, de egyáltalán nem vagyok magamnál. Egy ilyen delériumban ébredtem. És aztán emlékszem, hogy jött egy műtős fiú, aki karban vitte az ágyamhoz, amikor az ágyam lett korosztályon, és oda letett, és így azt gondolom, hogy na most végre tudok aludni. Most 3 napja nem tudok aludni, de az volt a gondolom, hogy most jajszom magam, most tuti nagyon sok energiára lesz szükség, felébredtem.
És sikerült?
Igen. A nővérek közben a koroszülött intenzívről feljöttek az osztályra, és próbáltak tőlem anyatejet serkenteni, és akkor gondoltam, hogy hát azért akkor vannak babák, akiknek kell.
Linda a műtétet követően még sokáig nem volt magánál. A kimerültségtől csak ködös emlékei maradtak a császár utáni eseményekről. Csak annyit tudott, hogy mindent meg akar adni kisbabáinak, ami segíti őket az életben maradásban és a megerősödésben.
Annyira akartam segíteni, hogy mondtam a nővéreknek, hogy 3 melvimom van, a harmadikat is próbálják, és nincs 3 melvimom, esküszöm. Nem tudom, hogy így valahogy, nem tudom, honnan vettem ezt, és csak annyira akartam, hogy minden sikerüljön, hogy mindent meg tudjak nekik adni.
Miután végre sikerült kialudnia magát, nővérek álltak az ágya mellé. Fel kell kelnie. Tudják, hogy nagyon fáj, de fel kell kelnie. És betették Lindát a hideg zuhany alá.
Nagyon fájt. Én nem tudtam, hogy egy császár ennyire tud fájni, de borzasztóan fájt, hogy az embernek az izmai át vannak vágva. És alig bírtam kikelni, és én nem... Világ életemben büszke voltam, hogy milyen erős hasizmom van, és nem volt hasizmom. Uh-huh. Hát segítettek kimenni a mosdóba, meg lezuhanyozni, kiszedték a katéteremet. Szerencsére még mindig elég bódult voltam, hogy ne érzékeljem, hogy ez így mennyire megalázó egy szituáció. És még egy dolog történt, hogy a vizesedésem sokkal jobban bedurult, mint ahogy volt. Uh-huh. Úgy képzeld el, hogy körülbelül 22 kilónyi víz volt rajtam.
Jesszus, az igen.
És az egy hét, a következő egy hétben lement az a plusz 22 kiló víz. Uh-huh. De a szervezetem már nem tudta hova tenni ezt a sok vizet, és egyik fülemre ideiglenesen meg is süketültem. Mert oda is vizet tett a szervezetem a füleimbe, és borzasztó volt. Ha lehajoltam, hogy fölvegyem a papucsomat, vagy valami, akkor az orromból ömlött ki a víz. Ilyenről sem hallottam még addig.
Mire Linda felébredt, megérkezett a férje is. Kerekesszékben áttolta Lindát a kislányaihoz. Ekkor látta őket először. És ekkor szólították őt először édesanyjának a nővérek is, amikor megérkeztek az inkubátorokhoz. Az egyik inkubátorban ott feküdt Emma, aki 970 grammal és 34,5 centivel jött világra, a B-babaként emlegetett kislány neve pedig Izabel lett, aki 750 grammal és 33,5 centivel született. Izabel bőre sötét bordó színű lett, ugyanis elzáródott a köldökzsinór is. Már csak a szívének és az agyának jutott vér. Aztán vérhigító plazmát kapott, amitől 3 nap alatt szépen kivilágosodott a bőre.
Mind a kettőjüknek, hát a magassága, vagy hossza nem volt sokkal nagyobb a tenyeremnél. Mind a ketten ilyen légzéssegítő maszkot viseltek. A lélegeztetőgépre így nem kellett kerülniük. Hála a tüdőjelelő szteroidoknak, hogy azért azt nagyjából bírtuk. Légzéssegítőn voltak, és néha egy kis oxigén dúsítással rá kellett segíteni a légzésükre. De az arcukat nem láttam nagyon-nagyon sokáig, több héten át a maszk miatt.
Az ezt követő időszakban Lindát mindenbe bevonták a kórházban. Amire csak képes volt, mindent megtehetett a gyerekeiért. Ez rengeteget segített később a trauma feldolgozásában is.
2 óránként kellett egy ilyen steril szobába fejni járni, anyatejet fejni járni. Először, hogy beinduljon, aztán meg, hogy folyamatosan legyen a babáknak anyatej, és akkor ők így végig anyatejet kaptak, tehát nem kellett őket tápszerezni. Ez is egy hatalmas segítség, az emberi test egy csodálatos dolog, és tudja, hogy koraszülés történt, és teljesen más az összetétele a koraszülött gyermekek a anyukájának a tejének.
Mint, tényleg?
De igen. Mint ha nem koraszülött babákénak. Egyszerűen tudja a szervezet, hogy ezt sűrűbbre, ezt táposabbra kell csinálni.
A fejést egy úgynevezett anyaszobában végezhette, nagyon szigorú, fertőtlenítő eljárásokat betartva. Nagyon sokat segített, hogy közben tudott beszélgetni a sorstársakkal az osztályon. Megoszthatták egymással, hogy kivel mi történik. Szájról szájra terjedt egy csomó minden apróság, hogy mit hogyan kell csinálni. A másik élmény, ami feltöltődést jelentett, az a kengurúzás volt. A kengurúzás azt jelenti, hogy a szülő befekszik egy kényelmes fekvőszékbe egy orvosi köpenyben, amire felvesz egy puha meleg köntöst. A babát pedig a szülő mellkasára helyezik, és így tölthetnek el kettesben 2 órát. Vizsgálatok bizonyítják, hogy kengurúzás után sokkal kiegyensúlyozottabb a gyerekek légzése, sőt, sokkal táplálóbb számukra az anyatej, amit ezután kapnak.
Hát, nagyon természetes érzés volt, hogy ott van. Nagyon csodálatos volt, hogy a pici-pici kis ujjai elkezdtek mozogni, hogy kitapintja, hogy ki vagyok. Nyilván a végzés segítőm azt továbbra is az arcán volt, tehát nem tudott teljes arcával oda bújni, csak a hasával, meg a végtagjaival. És ja, hát ilyen, volt egy ilyen megkönnyebbülés érzése is a dolognak.
Naponta 2-szer lehetett kengurúzni. Linda férje is sokat segített ebben. Ez lehetőséget adott arra, hogy egymásra is figyelhessenek egy kicsit a kórházban töltött időszak alatt. Kengurúzás közben tudtak beszélgetni, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a trauma után is közel maradjanak egymáshoz.
Ő is megtanulta az inkubátorba tisztába tenni őket. Ilyen oldalt fekvésbe, tehát nem beledtem le, hanem oldalt fekve. És És mivel ő így tanulta meg, még otthon is egy csomóztan, amit elhazamentünk, oldalra fordított a babának, hogy tisztába tudja őket. Szóval igen, ő is kivette a részét, amennyire csak lehetett. Ezt a nővérek egy kicsit furcsán nézték, mert nyilván apukák ennyire nem szoktak bevonódni. De hát ugye, mivel ikreknél viszont nem tudom, hogy lehet másképp csinálni. Tehát az nem egy egyszemélyes meló, az biztos.
A kórházban töltött 10 hét alatt az aggodalom nem múlt el. Hiába teltek a napok, nem érezhettek teljes megnyugvást a szülők. Az ilyen korán érkezett babáknál még nincs elegendő statisztikai adat, ami megnyugtathatná a szülőket. 15-20 éve van egyáltalán lehetőség arra, hogy ennyire koraszülött babákat életben tartsanak.
A bélgyulladásra kell nagyon figyelni, hogy ez lehetőleg ne legyen. Ezt ugye az anyatej segít elkerülni tápszer helyett, mert az koraszülött babáknál elég gyakori, hogy bélgyulladásuk lesz, és hát akkor azt vagy antibiotikummal, vagy műtéttel tudják kezelni. Úgyhogy ezért izgultunk egy darabig, hogy ne legyen. Ezt mondták, ha elérték a 33. gesztációs hetet, tehát azért még az is messze volt, és még akkor se kellett volna megszületniük, így akkor nagyobb esélyeink lesznek. Nekem közben volt egy barátnőm, aki kiderült, hogy régen koraszülött intenzíven dolgozott, és ő mondta, hogy még az agyvérzés az szintén egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon gyakori a koraszülött babáknál, főleg az ilyen kicsiknél, és arra vigyázzunk. Ha az nincs, akkor nincs nagyon mitől félnünk. És hát az nem volt. A legkisebb agyvérzésünk sem volt, ugye van 1-es, 2-es, 3-as, meg 4-es számú nem erősség szempontjából, és azt mi teljesen elkerültük.
A lányok az első napokban még a nővérpulthoz legközelebb eső szobában feküdtek, hogyha baj van, azonnal érkezhessen a segítség. A koraszülött babák légzése nagyon könnyen leállhat. Lényegében úgy tanulnak meg maguktól lélegezni, hogy rákényszerülnek. Így maguktól jönnek rá arra, hogy lélegezni kell. Ami egy 9 hónapra születő babának csak egy pillanat, az nekik hetekbe telik. Mikor már jobban voltak és megfelelően fejlődtek, átkerülhettek egy távolabbi szobába, ahol végre a szüleikkel lehettek. Persze még itt is szigorúan az inkubátorban, ami biztosítja a megfelelő hőmérsékletet, oxigént és védelmet a kórokozókkal szemben. De a lányok személyisége még az inkubátoron keresztül is áthatott.
Így látszott már akkor is, hogy Emma egy ilyen relaxáltabb valaki, akinek így oké, ez is jó, az is jó, az is jó. De azért majd kifejezem az érzéseimet, hogyha ha úgy adódik. Izabelnek meg semmi nem jó. Nagyon-nagyon nehezen tanult meg lélegezni, nehezen tanult meg enni. Neki sokkal többször leállt a légzése, meg mai napig a természete olyan, mint a borsó szemkirály kisasszonynak. Tehát amikor ő neki mondjuk a légzése összeomlott, akkor azt onnan lehetett leghamarabb tudni, hogy Emma előtte sírt a másik inkubátorba. Pedig állítólag akkor a szülő gyerekek nem sírnak. De mintha ő azt érezte volna, hogy ez itt most baj, tesó.
Ez csodálatos.
Igen. Úgyhogy, de ezt a mai napig mondják, mondjuk most már 6 évesek, hogy Iza vagy Emma úgy beütötte magát, hogy nekem is fáj. És ott sem volt, hanem a másik szobában.
Tényleg?
Igen.
Hát ez csoda.
A lányok szépen lassan, de fokozatosan tanulták meg az életben maradáshoz szükséges leckéket. Légzés, evés, nagyon pontos napi rutin, amit Lindának is követnie kellett. Hajnali kelés, állandó fejés, folyamatos fertőtlenítés. A napi több tucat kézfertőtlenítés hatására Linda kezén alig maradt bőr. Még fél évvel később is látszódtak a sebek nyomai.
4:40-kor keltem reggel. Még amikor friss volt a császárheg, akkor nagyon-nagyon lassan tudtam csak átérni a koraszülött intenzívre. De úgy voltam bele, mint a Kill Bill-ben, Uma Thurman, hogy mozgass meg.
Igen, azt a lábujjat.
Még egy lábbal előrébb. Csak most egy kicsit több. Minden nappal egy kicsit több. Csak minden nappal egy kicsit több. Meg ugye ez a 20 kiló víz is hátraálltatott az elején, amihez végül gyógytornászok jöttek és segítettek nekem minél hamarabb kidolgozni a szervezetemből.
A 10 kórházban töltött hét Linda minden energiáját felemésztette. Néhány éjszakára hazaengedték aludni, de így is olyan kimerült volt már a 8. hétre, hogy folyamatosan halucinált. Hiába mesélték a nővérek, hogy mit csinált előző nap, semmire sem emlékezett.
Próbáltuk a sorstársaimmal megtalálni, megkeresni, amit lehetett jól csinálni, amit lehetett élvezni. Hogy amikor már kimertünk menni a kórházból, mert ugye az is volt egy idő, akkor egy kávéra, egy pékségbe beülni, egy sajtos kruasszára az élet nagy dolgai. És akkor beszélgettünk, hogy mi, hogy vannak a gyerekek arról. Vagy hogy vehettünk magunknak kinder csokit mandarinnal. És akkor azt gondoltuk, hogy ez majd így Mikuláskor, meg karácsonykor, hogy átmegy az anyatejbe. És
ja, mert bent töltöttétek a karácsonyt, ugye?
De, igen. Az első karácsonyukat. Emma az inkubátorból karácsony másnapján, 26-án került ki. Az volt a karácsonyi ajándékunk. Hogy akkor került kiságyra, akkor ért el az 1500 grammot.
Édes Istenem.
És akkor onnantól kezdve lehetett öltöztetni, meg fürdetni, ilyen normál dolgokat csinálni.
Linda tudta, hogy időbe telik majd, amíg elhagyhatják a kórházat. Tudatosan 10 hétre kalibrálta magát. Tudta, hogy addig kell kibírni. A sorstársak jelenléte rengeteget segített rajta. Emellett elengedhetetlen volt, hogy a gyerekek mellett magára is jusson ideje. Zenét hallgatott. Nagy kedvence a One Republic, akiknek akkor jött ki az I Lived című számuk, ami mai napig a család himnusza. És akármennyire volt fáradt, minden nap olvasott, hogy legalább az a pár oldalnyi szép irodalom tartsa benne a lelket. Létfontosságúak ezek a dolgok, amiktől embernek érezhetjük magunkat. Mikor végre letelt a 10 hét, hazaköltözhettek. Maguk sem hitték el, hogy ez végre megtörténhet.
Valahogy soha nem voltam reményvesztett. Nagyon-nagyon erős akartam maradni, és az összeomlás nem akkor jött. Sokkal-sokkal később jött. Egyszerűen annyira koncentráltam, annyira, hogy is mondjam, olyan volt, mintha az ember egy katona lenne az élet háborújában. Mm-hmm. És hogy minden nap harcba indul. Minden nap elhiszi, hogy ezt a harcot a mai meg fogja vívni a lehető legjobban. És valahogy hinnie kell abban, hogy nyerni fog, és ez csak úgy lehet elhinni, hogy nem gondol arra, hogy veszíthet.
Igen. És mikor jött az összeomlás?
Akkor már Malajziában éltünk, és a lányok már 3 évesek voltak. Na most tudni kell, hogy az én kívánságom az valamennyire teljesült, hogy inkább engem sújtson a sors, mint őket, és ez így is lett. Az első 2 évben tényleg csak azzal voltam már foglalva, hogy körülöttük minden rendben legyen, hogy a megfelelő hozzátáplálás kapják a megfelelőképpen történjen, hogy minden úgy legyen, ahogy az orvosok tanácsolják. Volt egy ilyen felmérés, a Bailey test, azt hiszem, hogy hívják, hogy megnézik, hogy a kognitív funkciók rendben vannak-e, az intelligenciájuk működik-e, a motoros érzékelésük rendben van-e. És akkor ott az derült ki, hogy hát igen, hogy ők így rendben vannak. Nem csak, hogy rendben vannak, hanem valamivel talán okosabbak is, mint az átlag. Rendes időre született babák. És ennek nagyon-nagyon örültünk.
A lányok szépen fejlődtek. Minden vizsgálat jó eredményt hozott. Linda viszont nem érezte jól magát. Amikor orvoshoz fordult, a vizsgálatok megállapították, hogy autoimmun betegsége, úgynevezett Hashimoto-ja van. Ami azt jelenti, hogy az ember saját szervezete elkezdi támadni a pajzsmirigyét. A szervezet próbálja elpusztítani, kötőszövetté alakítani. Az orvosok szerint nagy valószínűséggel a stressz hívta életre ezt a betegséget. Ezt követően Linda mellhártyagyulladást kapott, és a vizsgálatok közben kiderült, hogy a szívével is baj van.
És utána a kivizsgálás után kiderült, hogy szívműtétre van szükségem. És most volt 4 éve. Szívműtétem, igen. Úgyhogy, de azt legalább meg lehetett csinálni. Nem nyílt szívműtétről van szó, hanem katéteres szívműtétről, úgynevezett ablációról. Egy pici sejtet kellett kiégetni a szívemben, ami miatt 2-szer annyi vert a szívem, mint kellett volna, mert az a megőrült sejt úgy viselkedett, mint egy másodlagos színusz csomó. Ez csak azért volt veszélyes, mert addig a 2 évig így minden nap 50% esélyem volt szívrohamot kapni és belehalni.
Az előtti 2 évben?
Igen, amíg
te jó. És ez teljesen váratlanul így a semmiből jött gyakorlatilag?
Hát azért éreztem, hogy valami nem jó. Ez valószínűleg a vizesedésnek, vagy az ikerterhesség utáni. Az ikerterhesség alatt keletkezhetett ez, és a vizesedés valószínűleg konszolidált ahhoz. Na mindegy, nem tudják, ők se tudják valójában, az orvosok sem tudták megmondani, hogy pontosan mitől van.
Amikor Linda a műtétre készülődött, Izabel odatotyogott hozzá, és azt mondta, anya, először. A műtét jól sikerült, és Linda végre tudott rendesen aludni is. A teljes megnyugvás ennek ellenére még a mai napig nem jött el számára. Ez egy sokkal hosszabb folyamat.
Aztán így kicsivel jobb lett, amikor már lehetett velük nagyobbakat sétálni, vagy amikor már nem csak anyatej volt. 9 hónapos korukig kaptak anyatejet, de aztán fél év után ki kellett ezt pótolni valamennyi tápszerrel. És akkor lehetett dolgokat úgy időzíteni, hogy ki tudjunk menni sétálni. Ilyenek. Most már jól alszom. Nem ébredek fel annyiszor, de ha igen, mondjuk felébredek valamivel éjszaka, akkor az első, hogy megnézem őket mindig. Most már csak azért, hogy be vannak-e takarva. Most már nem nézem meg, hogy még lélegeznek-e. Tökéletesen tudnak járni, tökéletesen tudnak beszélni. Folyékonyan beszélnek angolul és magyarul. Borzasztó okosak, tényleg, és cserfesek, és közlékenyek, és életvidámak, és tényleg csak a jót tudok mondani arról, ahol ma vagyunk. Ennek ellenére az emberben mindig ott van egy pici. Mi van, ha egy ilyen készültség.
Tehát ez is egy folyamatos meló akkor még.
Igen, alakul. Nekem szerencsére volt időm rá. Én azt gondolom, hogy Magyarországon erre egyáltalán nem hagyunk időt. Malajziában nem éreztem azt, hogy bárki a fejemhez vágná, hogy miért nem megyek vissza dolgozni, vagy megyek el valahova dolgozni ennyi diplomával. Lehetőleg olyan helyre, ahol sok pénzt is keres az ember. Szerencsére ott megtehettem, hogy nem, most 3 évet itthon lehetek, én itthon leszek. És utána sem dolgoztam, csak félállásban. És akkor is úgymond olyan terápiás munkát végeztem, tehát nem egyetemre mentem el tanítani, vagy középiskolába, meg nem mentem vissza újságírónak sem, nem mentem el főszerkesztőnek sem. Elindítottam egy kutyaiskolát, ami igazából egy héten csak pár óra volt, de kutyák közt lehettem, ami terápiás már magában. És csomó kedves emberrel ismerkedtem meg, akikkel alapvetően megvolt a szeretetteljes témánk a kutyánk. Ez sokat segített, és így, hogy így nem kellett dolgoznom, de a lányok már elmentek óvodába. Így otthon voltam sokat egyedül, és begubóztam tényleg, mint egy hernyó. Bepábozódtam, és vártam, hogy egyszer csak lesznek pillangó szárnyaim. És lehet, hogy nem a legjobb módszer, de én tévével gyógyultam. Megnéztem a Grace Klinika összes részét. Ami nyilván hasonló orvosi témákban, és minden részre így bőgtem. És ez minden nap megettem egy tábla csokit, ami nem segíti az autoimmun betegségemet, tudom. De akkor is ott erre volt szükségem. Nem tudom, így van itt van az a kifejezés, hogy mindenki a túlélésért hajt. Uh-huh. És ez egy kicsit azért tényleg így van. Annyi a szabály itthon, annyi mindent be kell tartani. És ez mint a gyerekeim is érzékelik, hogy itt járnak a óvodába, és azt mondják, hogy annyi a szabály, anya. Ez az óvi nem olyan jó, mint én. Egy ilyen szabadabb élet volt. Szerintem nagyon sokan így vannak ezzel, és valószínűleg ez egy klisé is, de így nem maradt idő a sallangokra. Hogy nincs. Én nekem nincs arra időm, hogy csak azért csináljak valamit, hogy mások kedvébe járjak. Nincs. Ugye mondtam, hogy van egy mérnöki diplomám, amit valószínűleg szülői hatásra csináltam meg. Nem azért, mert szerettem. Erre már nincs időm. Arra van időm, hogy olyat tanuljak, olyan irányban menjek tovább, amit szeretek. Ezért kezdtem el most oktatáspszichológiát tanulni, mert 8 éves korom óta az álmom, hogy pszichológiát tanuljak. És erre jól rányitotta azt mondat, hogy nem, nincs idő erre. És hogyha elég okos vagyok és kitarulok, akkor abban a szakmában is meg fogom találni a helyemet.
Linda folyamatosan halad előre az útján, és legjobb tudása szerint neveli lányait is. Együtt sétálnak, kézen fogva küzdenek meg a nehézségekkel, és közben észreveszik és megbecsülik az élet igazi értékeit.
Azt gondolom, hogy igen, az, hogy miért történt ez velünk, azt én úgy gondolom, hogy ez egy fölösleges kérdés. Mármint, hogy az ok miatt, a cél miatt az más. Igen. Tehát az okokat keresni nehéz, és tényleg egy idő után úgy gondoltam, hogy felesleges. Az, hogy mi volt célja annak, hogy ez mind megtörtént velünk, igen, az, arra azt tudom mondani, hogy amögött láttuk valami értelmet. Ma azt tudom mondani, hogy a könnyű élet túl van értékelve. Mindenki a könnyű életért hajt, azért él túl, hogy könnyebb legyen neki valahol valamiért, de nem lesz valójában. Az élet nem ilyen, az nem könnyű, és nem is arról szól, hogy azzá tegyük. Én azt gondolom, hogy így, mire az ember 35 éves lesz, a legtöbbünkkel már történt valamiféle trauma. És hogyha ahhoz ragaszkodunk, hogy továbbra is könnyű legyen az életünk, akkor nem fogjuk tudni azt feldolgozni. Úgyhogy ezt a gondolatot kellett elengednem. Nem, az élet nem könnyű. Az túl van értékelve. És így a traumák után egy sokkal színesebb élet áll előttünk. Hogy is mondjam, lesz mit mesélni az unokáknak. De hogy így tényleg, hogy sokkal tényleg színesebb és mélyebb az élet.
Az Egyszerlent Podcast második évadának 6. epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ameddig készül a következő epizód, hallgass meg a korábbi részeket. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. 2 hét múlva újabb történettel jövök.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.